Spice, az információk éléskamrája.
0677 105 9 az SMS számunk, és ahogy említettem a felvezetésben, a környezettudatos világításról beszélgetünk ebben az órában. Két vendégem van itt a stúdióban, Nádas József, a Világítás Technikai Társaság alelnöke, mérnök tanár az Óbudai Egyetemen, illetve Svertecki András, az Elektrokord Magyarország Nonprofit Kft. Pénzügyi vezetője. Mindkettejüknek jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket,
szeretettel. Üdvözlöm én is a hallgatókat, jó napot kívánok.
Mindjárt tisztázzuk ezt a környezettudatos világítás kifejezést is, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy még az én nagyszüleim is egy faluban annak idején a természetes fényhez alkalmazkodtak. Tehát amikor felkelt a nap, akkor télen később, nyáron előbb kimentek, megetették az állatokat, aztán amikor lement a nap, akkor rendben van, hogy gyújtottak azért már ők is lámpát, de korán lefeküdtek aludni, és mindig így követték a napjárását és a természetes fényt. Mi azonban, ha így körbetekintek itt Budapesten, leginkább a természetes fényben élünk, úgyhogy abszolút megváltozott a fényhez való viszonyunk? Mit gondol Nádas úr?
Úgy gondolom, hogy a mesterséges fényben élünk inkább, tehát a városi ember az életének a 90%-át, tehát az idő 90%-át valamilyen zárt térben tölti, és ebben a zárt térben elsősorban a mesterséges világítás dominál. A természetes világítást sokkal jobban ki kéne használnunk, sokkal jobb tervezési szempontokat kellene figyelembe venni akkor, amikor az új épületeket készítik, bár manapság már nagyon sok olyan üvegborítású, könnyű szerkezetes vagy magas irodaház készül, ahol ez szempont, de a régebbi épületekben ez még nem volt elsődleges szempont. Az építészeknek tanítják, illetve a belső építészeknek tanítjuk, hogy ez milyen fontos, de hát sajnos más szempontok néha egy kicsit hátráltatják ennek az előtérbe helyezését.
Hatással van ránk az, hogy milyen fényben éljük a napjainkat, és mire van hatásra, az egészségünkre, vagy a szemünkre?
Alapvető hatással van. Van egy úgynevezett cirkadián ritmus. Ez azt jelenti, hogy a szervezetünk az a természetes fény változásaira reagálva éli a napi ritmusát. Ez az egész szervezetre és egyenként a különböző szervekre is igaz, tehát minden egyes szervünk az alszik is, meg ébren is van, és ez nem teljesen azonos ritmusban van a mi mentális ébrenlétünkkel és alvásunkkal, tehát például a vese az már éjfélkor föl kell, és elkezd kiválasztani, és hajnalra már esetleg érezzük azt, hogy hát felébredt a vesénk, és valamit kéne vele csinálni. Tehát ez mind-mind egy napi ritmusban működik, a testhőmérsékletünk, a koncentrációkészség, stb. És ennek az ütemjelét azt a természetes világítás adja. A természetes világítás elnyom egy melatonin nevezetű hormont, amitől mi elálmosodunk, és amitől jól tudunk aludni, és amitől ez a ritmus beáll, és amitől kipihenik az egyes szervek magukat. Ez annyira fontos egyébként, hogy ha nem is ilyen szinten, hanem sokkal mélyebben sejtbiológiailag, éppen most kapott 3 kutató orvosi Nobel-díjat ennek a vizsgálatáért. A természetes világítás ezért egy nagyon fontos dolog a mi életünkben, és a mesterséges világítás jövőbeli tervezésénél is egy szempont kell, hogy legyen, hogy valahogy a természetes világítás intenzitásának, a színének, tehát a színhőmérsékletének a változását. Gondoljunk itt a lenyugvó, meg a felkelő nap körüli sárgásabb, vörösesebb égbolta, meg a kék égbolta, amikor delel a nap. Tehát, hogy ezt mind bevinni valahogy a mesterséges terekbe, hogy ezzel tudjuk befolyásolni, jó irányba befolyásolni az aktivitásunkat, a koncentrációkészségünket, és ez irányban vannak kutatások is ma már, például, hogy iskolások mennyire figyelnek, mennyire tudnak koncentrálni egy dolgozatírásnál különböző színhőmérsékletű fényeknél, vagy egy irodába mekkora a hibázás valószínűsége különböző intenzitású és színhőmérsékletű fényeknél.
Mi most milyen fényben ülünk?
Hát, ahogy ezt most elnézem, ez egy kicsit kékes árnyalatú, ez egy hidegfehérnek nevezett fény, ami a sok természetes világítás, amit hatalmas ablakfelületek vannak, nagyon jó összhangban van. Hogyha ennek a színhőmérséklete változik, tehát este felé alkonyatkor elkezd mondjuk besárgulni ez a fény, és az intenzitása is egy kicsit csökken, akkor ez szinte tökéletes lenne. Nem tudom, hogy ez így van-e.
Valószínű, hogy nincs így. Ha bár én csak délelőtti műsort vezetek egyelőre, de nem vettem észre, hogy besárgulna, pedig ezek szerint akkor lehetne. Tehát ilyen nagyon fontos, hogy milyen fényben élünk, és hogy milyen fény ér minket egész nap.
Abszolút meghatározó. Ez egy nagyon fontos dolog, és a korábbi, úgy szoktuk mondani, hétköznapi szóval hagyományos fényforrásokkal ez nagyon nehezen megvalósítható volt, de a ledek, amelyek most szinte a világítástechnika minden területét ellepték, és nagyon helyesen most már ledeket használunk a legtöbb helyen, a ledekkel és a mai elektronikai és technológiai vívmányokkal, gondolok itt olyan szabályzó készülékekre, vagy mobiltelefonról működő applikációkra, amivel a világítást lehet vezérelni. Ma már szinte elvárás kéne, hogy legyen, hogy az újonnan létesült épületekbe ilyen világítást létesítsünk. Hát gondoljunk csak arra, hogy egy ilyen világítást azért nem cserél le az ember minden nap, főleg mondjuk közintézményekben, tehát egy kórházban, egy iskolában, a következő 20-25 évre tervezzük a világítást.
Mindjárt András is megszólaltatjuk. Elnézést, hogy még csak annyira belemerültünk itt ebbe, és ez nagyon fontos egyébként, hogy erről beszéljünk szerintem. Ezek a ledek, fénycsövek, amik most körülvesznek minket, ezek mennyire barátaink addig, amíg használjuk őket, és utána mennyire barátaink? Miből készülnek ezek például? Nem tudom, melyikük erre az illetékes.
Hát a fénycsövek teljesen más módon készülnek és működnek, mint a ledek. A fénycsőnél azért alapvető maga az a cső, az az üvegcső, amelyben a gázkisülés történik. Az a fénypor, ami a felületén van, ezek ritka földfényvegyületek, tehát itt már rögtön környezetvédelmi aggályok merülnek föl, és az a kevéske higany, ami van benne, egy fénycsőben 1-2 milligramnyi higany lehet, amit szemmel alig látható csepp, de hát nyilván nagyon sok százezer meg millió fénycsőben azért elég sok higany van, tehát ez egy általános környezetterhelést jelenthet. Az előállítása viszont viszonylag olcsó és egyszerű, és a megsemmisítésére vagy az újrafelhasználására már jól kidolgozott technológiák vannak. Ezzel szemben a ledek azok nagyon-nagyon picik, tehát szinte csak mikroszkóp alatt vagy nagyon erős nagyító alatt látni magát azt a csippet, ahol a fénykeltés történik. A kék ledekre egy sárga fényport raknak manapság, így lesznek ezek fehérek, és itt a fénypor újra előtérbe kerül, mint egyfajta környezetszennyező anyag, és ezeknek a ledeknek a működtetése az sokkal kisebb egységekben valósul meg, tehát egy ilyen fejünk fölött látható álmennyezeti kazettát betöltő fénycsöves lámpatestnek egy jól meghatározható, különálló működtető egysége van. Sokszor a ledek esetén ez rá van integrálva arra a kis nyomtatott áramköri lapra, ahol maguk a ledek is vannak, és ez a rengetegféle anyag, a forrasztott kötések, az a réz rajzolat, ami rajta van a nyomtatott áramkörön, az azon levő bevonatok, ezek mind-mind nagyon sokféle különböző és különböző mértékű környezetterhelést jelentő anyagok, tehát ezeknek a szétválasztása és újrahasznosítása sokkal nehezebb, és még nincsenek rá igazán kiforrott technológiák.
Hát ezért is hívtam meg önöket, amit eddig elmondott, az is nagyon lényeges volt. Erre majd szerintem egy külön adást fogok szánni, hogy a fény és mi milyen hatással van ránk, illetve a szervezetünkre, és akkor itt még nem beszéltünk külön ugye a szemünkről, az agyunkról, a különböző szerveinkről, a testünkről, a bőrünkről, amiről külön lehetne. De említette, hogy miből készülnek, hogyan készülnek, és hogy azért van itt egy jó pár dolog, ami környezetszennyező a különböző lámpatestekbe, és itt akár ledekről beszélünk, akár pedig fénycsövekről beszélünk. Erről a kettőről lehet egyébként így kategorizálhatjuk őket?
Ma már inkább, hiszen az izzólámpákat 2009 és 2013 között elvileg kivonták, bár hát itt még ilyen izzólámpa helyettesítő készülékeket lehet kapni, de vegyük úgy, hogy ezt kivonták, tehát most már csak fénycső, kompakt fénycső és LED.
Hova dobjuk ezeket? És most fordulok Andráshoz. Hova vigyük, vagy hova dobjuk ezeket? A legtöbben, most így naivan belegondolok, szerintem bedobják a szemétbe. Miért nem jó ez?
Hát igen, a szemét az nem egy jó megoldás, de azt azért el kell mondani, hogy pont a világítás technika területén, legalábbis itt Magyarországon elég jól állunk, mert a keletkezett hulladéknak elég nagy részét sikerül szelektív gyűjteni, és nyilván, ha szelektív gyűjtjük, akkor sokkal nagyobb hatékonysággal lehet utána ezeket a másodlagos nyersanyagokat kivonni, Itt gondolok, amit elhangzott, ugye az üveg, ami benne van, van benne fém, műanyag, nyomtatott áramkörilap, de benne vannak ilyen veszélyes anyagnak számító, ez a fénypor, ami át van itatva a higannyal, meg ritka földfémekkel, igaz, hogy minimális mennyiségben, de mégis, és nagyon fontos, ugye, hogy az egész újrahasznosításnak, kezelésnek az alfája az a szelektív gyűjtés. Tehát, hogyha ezek bekerülnek a kukába, akkor előbb vagy utóbb kénytelenek leszünk majd a nyersanyag hiány miatt ezeket kibányászni a szemétdombokról, meg a bányákból, ahova ezeket lerakják, de nyilván ez sokkal drágább, illetve a hatékonyság is sokkal rosszabb, ugye, ha ez összekeveredik szerves hulladékkal, meg egyéb hulladékokkal, akkor sokkal több pénzbe kerül majd ezeket újrahasznosítani. Tehát a világítás technika területén elég jól állunk, mert gyakorlatilag 60% körül van a visszagyűjtés, tehát az értékesített világítás technikai berendezéseknek a 60%-át visszagyűjtjük.
Ami... 60%-on azt mondja, hogy jó, én azt mondom, hát, de így naivan, laikusként, hogy lehet, hogy azért ez jobb is lehetne, nem?
Hát jó lenne, ha jobb lenne, mi ezen dolgozunk alapvetően, hogy ez minél magasabb legyen, és ez a kampány, aminek kapcsán most részben idejöttünk, ez is ezt a célt szolgálja, tehát ez rengeteg edukációval jár, az embereknek el kell mondani, hogy miért fontos ez, hogy kell csinálni, és ugye ez emögé jogszabályok kellenek, amik biztosítják a feltételeket, úgyhogy igen. Egyébként az Európai Uniós direktíva szerint az elektromos és elektronikai berendezések, tehát amiben a világítástechnika is beletartozik, most ez évtől 45%-ra határozták meg a minimális begyűjtési arányt, tehát ehhez képest a 60 az egy nagyon szép szám, és majd 2019-től lesz 65%, tehát még egy kicsit kell ezen is javítanunk.
Dolgoznunk kell rajta. Igen. De hogy mi hétköznapi emberek hova vihetjük, hogy gyűjthetjük szelektíven, mert ugye a papírra meg a műanyagra van már kukánk, de külön kimondottan a világítás technikára nincsen, illetve hogy válasszuk majd azért külön a családokat, a hétköznapi családokat, illetve a nagyvállalatokat, ahol gondolom sokkal nagyobb mennyiségben termelődik ilyen lámpahulladék, illetve a pályázatról, ami a környezettudatos világításra vonatkozik, arra majd zene és reklám után fogunk rátérni, két vendégemmel itt a stúdióban.
Spice, a megoldások tárháza.
A környezettudatos világításról, a világítótestek, elhasznált világítótestek begyűjtéséről, illetve egy aktuális pályázatról beszélgetünk itt a stúdióban vendégeimmel, Nádas Józseffel, a Világítás Technikai Társaság alelnökével, egyébként az Óbudai Egyetem mérnök tanára is, és Stvertecki Andrással, az Elektrokord Magyarország Nonprofit Kft. Pénzügyi vezetőjével. Ott hagytuk abba Andrással, hogy igen, 60%-át a megvásárolt lámpatestneknek elhasználtan azért mi ezek visszakerülnek szelektív gyűjtés során a különböző területekre, de hova viheti a hétköznapi ember, hogyha kiégett az égő, vagy a LED, vagy hogyha esetleg más világító teste van, és hova vihetik mondjuk a cégek, ezt külön választják önök?
Mindenképpen már csak a mennyiséget illetően is, ugyanis azért a legnagyobb mennyiségben ez az irodaházak, kórházak, közintézményekbe keletkeznek, ott, amikor ugye úgy határoznak, hogy lecserélik a világítás technikát, mert már kiégett, vagy már nem hozza azt a színhőmérsékletet, amit itt az előbb hallottunk, akkor ezeket leszokták cserélni, és őket külön kell kezelni nyilván. Ilyen helyekre ki szoktunk települni, tehát kiküldünk ilyen nagy ládákat, amiben ezeket szakszerűen el lehet helyezni, és így jön be az anyagnak a túlnyomó nagy része. Ezzel a lakosok nyilván nem találkoznak. Amivel ők tudnak találkozni, azok gyakorlatilag az összes szakboltba, tehát ahol világítástechnikai berendezéseket okay. lehet kapni, de bele lehet ide érteni a nagyáruházakat is, a bevásárlóközpontokat, ott megtalálhatók a szelektív gyűjtő edények, és a világítás technikára mindig külön kell keresni őket, külön vannak. Nyilván az ember egy szabboltba megy, akkor ott csak azzal fog találkozni.
Van ezeknek színük, vagy rá van írva valami?
Hát általában zöld színük van, igen? És többféle fajta van. Vannak papír, kartondobozok, vannak ilyen gyűjtőhengerek, amik nagyobbak, és itt is külön gyűjtjük az egyenes fénycsövet, ugye, ami nem jó, ha összetörik, mert akkor ez a fénypor kikerül belőle, meg sokkal nehezebb utána hasznosítani, illetve külön gyűjtjük az egyéb dolgokat, és azt is olyan hengerekbe szoktuk gyűjteni, ami egy ilyen liftes fenekű gyűjtőhenger, amiben ha belehelyezzük az izolámpát, vagy a kompakt fénycsövet, akkor nem esik le az aljára és törik össze, hanem szépen a súlytól magától lifteződik lefele. És nyilván ezekről a gyűjtőpontokról, egyébként 14 ezer gyűjtőpont van az országban körülbelül, ahol kint vannak az edényeink, körülbelül 20 ezer edény van kint országszinten. Gyakorlatilag az egész ország területén megtaláltok ezek, még egyszer hangsúlyom, szakboltokba, tehát oda kell visszavinni. Praktikusan, amikor veszünk, akkor elvisszük. Vannak is ilyen felhívó
tábláink.
De ez
milyen jó gyakorlati tanács, amit most mondott? Mert önnek ez természetes, de nem biztos, hogy nekünk az. Tehát amikor megyünk újat venni, akkor vigyük magunkkal azt, ami már nem jó. És akkor ott fogunk találni edényt, amivel kidobhatjuk.
Ez a legegyszerűbb.
Mi az útja innen az elhasznált izzóknak, illetve lámpatesteknek?
Nyilván, hogyha kitelepülünk egy ilyen közintézménybe, ahol egyszerre cserélnek rengeteg, több ezer darab ilyen fényforrást, akkor az egy külön eset. Működtetünk egy országos diszpécser, illetve egy 24 órás diszpécser szolgálatot, akiket fel lehet hívni, és hogyha vagy cégnek, vagy közületnek, vagy villanyszerelőknek kell elszállítás, akkor ők ott rendelik meg az elszállítást, és akkor közvetlenül szállítjuk el, illetve a szervizeknél, meg ezeknél az áruházaknál, szakboltoknál, ott pedig egy tervezett, felépített logisztikai rendszerünk van, tehát rendszeresen fel vannak fűzve ezek egy járatra. Ezeket ilyen konszignációs, úgy hívjuk, pontokra gyűjtik össze.
Ezt most nem értettem, de mindegy, összegyűjtik különböző pontokra.
Egy-két helyre az országban, tehát egy-két hely van, mert ezeket szortírozni kell, tehát fajta szerint szétválogatják, mert másképp kell hasznosítani egy egyenes fénycsövet, vagy egy kompakt fénycsövet, vagy egy LED lámpát, illetve más történik a törött, tehát ami el van törve, azt is külön kell kezelni. És utána például az egyenes fénycsöveket elviszik Mezőkovácsházára. Ott az Elektrokor Magyarország Nonprofit Kft.-nek van egy fénycsőfeldolgozó üzeme, és ezt konkrétan ott hasznosítják.
Mivé?
Ebből üveg lesz, a nagy része ugye üveg, tehát levágják a két végét, ugye, ami a fémfoglalat van, amivel be tudjuk tenni ezeket a fénycsöveket a helyére. Ott külön ugye kiszedik belőle a fémet, illetve ott is van egy mondjuk úgy, hogy szennyezett üveg, tehát ami ezzel a higany porral, higannyal szennyezve van, ez külön úton megy, és maga a fénycsőnek a teste, ezt a fémport tartalmazó üveg, ezt összetörik, ilyen több lépcsőben kiszivattyúzzák belőle ezt a fémport, amiről itt volt szó, ami egy veszélyes hulladék, ez lerakóba kerül ma, erre még nincs megoldás, de ez egy elég kicsi mennyiség, úgyhogy ez nem okoz akkora problémát, és a tisztított üveg az pedig visszakerül a fénycsőgyártásba. Egyébként a kupak, tehát a foglalat, amivel becsavarjuk ezeket, vagy bepattintjuk a helyre a fényforrásokat, az a fém is visszakerül a fénycsőgyártásba, és ugyanígy kupak készül belőle. Tehát gyakorlatilag, ha 80-85, illetve akár 98%-át is vissza tudjuk forgatni a termelésbe, újrahasznosítani, és gyakorlatilag csak ez a fémpor kerül lerakásra, ami mondom az össztömegnek egy kicsi hányada. Tehát elég jó technológia van erre. Most itt kifejezetten a kisüléses lámpákra gondolok, ami egyébként a hulladéknak a 80-90%-át adja ma, mert ugye ezeknek az élettartama 8-10 év, azt hiszem, itt közben a kollégára pillantok.
Melyiknek mennyi?
Melyiknek mennyi, tehát hogy amit ma megveszünk ledeket, azok nem jelennek ma meg a hulladék oldalon, azok majd csak ki tudja, ugye azt mondják, akár 25 év is lehet, sokkal később fog megjelenni.
És akkor most fordulok vissza Nádas Józsefhez, hogy ugye elmondta nekünk szépen András, hogy hogyan gyűjtik össze, újrahasznosítják, szinte 100%, majdnem 100%-ig újra lehet hasznosítani, és hogy nagyon fontos lenne, hogy akkor minél több, hiába 60% azért ennél többet is lehetne, és erre írt most ki a Világítástechnikai Társaság egy pályázatot. Kiknek, milyen célból, mit lehet csinálni, és hol lehet jelentkezni?
Igen, a Világítástechnikai Társaság egy szakmai szervezet, egy non-profit szervezet, ami Magyarországon a világítástechnikával foglalkozókat fogja össze. Hát ez a világítástechnika az azért nem egy tömegszakma, tehát itt nem kell nagyon-nagyon sok emberre gondolni, és mivel non-profit szervezet vagyunk, ezért a lehetőségeink is korlátozottak. Ugye említettük itt a begyűjtéssel, meg az újrafeldolgozással kapcsolatban, hogy ipari szereplők is és közületi szereplők is vannak. Én arra nem tértem ki külön, ott ez sokkal szervezettebben és tudatosabban történik. A lakossági tudatosság fejlesztése és a gyűjtés megszervezése a nagyobb probléma. És a világítástechnikai társaságban szakmai szervezet és szakmai rendezvényeket szokott elsősorban csinálni. Ilyen például most legközelebb az Óbuda Egyetemen február 6-án, 7-én lesz a LET konferencia, ami a magyar világítástechnikai szakmának a legnagyobb konferenciája. Ezeken kívül szeretnénk megszólítani a végfelhasználókat, a hétköznapi embereket, hogy hozzájuk is eljusson az üzenet, és leginkább a gyerekeket vagy az ifjúságot, hiszen ők a legfogékonyabbak, és ahogy a kollega is említette, hogy ezek esetleg 5-10-15 év múlva válnak hulladékká, akkor kell majd ezeknek a gyerekeknek vagy ifjaknak tudatosan begyűjteni vagy begyűjtetni őket. Mivel a lehetőségek korlátozottak, ezért nagyon örültünk neki, hogy nyertünk egy pályázatot, a Földművelési Minisztériumnak egy pályázatát, és ez forrást biztosította arra, hogy mi is kiírjunk egy ilyet a fiataloknak. Ez három kategóriában történt meg. Van egy rajzpályázatunk, egy videófilm, ahol maximum 3 perces videófilmeket várunk, és van egy vers vagy megzenésített vers, tehát dal kategória. Mind a három kategóriában olyan célokat szeretnénk kitűzni, hogy a megalkotott művekből egyrészt kijeződjön az, hogy szeretnék felhívni az alkotó a lámpatest, mint hulladékra a figyelmet, tehát hogy valahogy tudatosuljon az emberekben azt, hogy ez is egyfajta hulladék, és ezt is külön kellene kezelni. Magára a szelektív gyűjtésre is ki lehet térni, tehát amit az előbb a kollégával beszéltek, az újrahasznosításnak az eredményére, hogy ez egy hasznos dolog, hasznos tárgyak is készülnek belőle. Örülünk, hogyha a lámpából lámpa készül, de a lámpából készülhet üvegkocka, dísztárgy, csomó minden más hasznos dolog. És arra is, hogy a jó világítás az környezettudatos is lehet. A jó világításnak ugye nagyon sok ismérve van, néhány dologra itt most kitértünk az előbb, a cirkadián ritmussal, meg a színhőmérséklettel kapcsolatban, de természetesen ez egy sokkal összetettebb, szofisztikáltabb dolog. Ebbe viszonylag kevéssé van benne a környezettudatosság, a gazdasági takarékosság az már nagyon, hogy mennyit fogyaszt, mennyibe kerül egy-egy fényforrás, de az, hogy mennyire környezetbarát, az kevésbé.
Mit értünk azon, hogy mennyire környezetbarát?
A környezetbarát alatt nem csak azt értjük, hogy mennyit fogyaszt most az élete során, tehát úgy gazdaságilag mennyire takarékos, vagy mennyibe kerül nekem azt megvenni a boltba, illetve nem csak azt, hogy például az elektrokolda elviszi és újrahasznosítja ezeket, hanem azt is, hogy ez önmagában mennyibe kerül, mennyire terheli a környezetet, illetve hogy mi történt ezzel a lámpával, mielőtt én megvettem. Tehát ez nyersanyagokat kellett bányászni, azokat lehet, hogy nagy teherszállító hajókkal ide kellett hozni Európába, utána azokat fel kellett dolgozni rengeteg energiával, és ez mind-mind költség, és mind-mind környezetterhelés. Tehát egy korszerűbb szemléletbe úgy mondjuk, hogy egy életciklus elemzést végzünk, és ezzel kapcsolatban is az Óbudai Egyetemen szokott lenni novemberenként egy konferencia, ez a magyarosan LCA, Life Cycle Assessment-nek nevezik, ez az életciklus elemzés konferencia, igen, és itt azt vizsgáljuk a fényforrásokkal kapcsolatban például, vagy a lámpatestekkel kapcsolatban, hogy a különböző fényforrások, különböző konstrukciók, azok mennyire terhelik a környezetet, a nyersanyagok bányászatától kezdve a teljes újrahasznosításig.
Egyébként említette, hogy az újrahasznosítás során nagyon nagy mennyiségben újra világító test készül a hasznosításra. Jelzik azt a nekünk a dobozokon, amiről most József mesélt, hogy mondjuk ez egy újrahasznosított lámpa, vagy nem egy újrahasznosított lámpatest?
Én szerintem ma még nem.
Ugye én is így?
Ma még nem, de hát ugye van erre példa a papírnál, csomagolóanyagnál, ott ugye
ott szokták. Ott igen.
Ott szokták jelezni. Itt még nem, de hát alapvetően az Európai Uniónak az a célja, és ugye ez a körkörös gazdaság is erre próbál minket vinni, hogy minél kevesebb elsődleges nyersanyagot, tehát bányászott nyersanyagot építsenek be a gyártók, és hát a cél nyilván az lenne, hogy közel 100% legyen a visszaforgatott anyag, így valósulna meg ez a körkörös gazdaság. És még az előzőhez még azt hozzátenném, hogy ugye az a tervezés fázisába, tehát a termék tervezés fázisába dől el az is, hogy majd hogy lehet szétszedni. Tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy hogy van megtervezve, hogy az egyáltalán javítható, tehát újra hasznosítható, vagy kinyerhető belőle olyan rész, például az elektronika, amit be lehet tenni új lámpába, és nem kell újra gyártani. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és komplex kérdés, és ugye kihatással van az, hogy mit meg hogyan terveznek arra, hogy én a végén mit tudok vele kezdeni. Tehát nyilván, ha kijön öntve műgyontával az egész elektronika, akkor azzal nem nagyon lehet kezdeni semmit. Akkor azt le lehet tenni a bányába, vagy jobb esetben energia visszanyeréssel, hőenergia visszanyeréssel lehet égetni. De ugye abban attól még csomó olyan alkatrész van, amit ha nem lenne kijöntve, akkor fel lehetne használni máshol.
És ahogy említette nekünk Szvertecki András, hogy tulajdonképpen majdnem 100%-ba lehet az elhasznált lámpatesteket hasznosítani, újra hasznosítani, ezért írt ki pályázatot most a Világítástechnikai Társaság nekünk, hétköznapi embereknek, főleg gyerekeknek. Elmondta nekünk Nádas József, hogy rajzolni lehet, dalt lehet írni, illetve videófilmet lehet készíteni, a környezettudatos világítás, hogy erről beszélgettünk,
hogy
verset lehet írni. Hol lehet pályázni, gondolom lehet egyénenként, barátokkal, párban, osztályonként, de hol találjuk meg ezt
tehát
a kiírást?
A pályázat maga a Világítástechnikai Társaság honlapján olvasható, és minden ezzel kapcsolatos dokumentum, részvételi szabályzat, jelentkezési űrlap, stb. Onnan letölthető, tehát világítás.org, ékezetek nélkül világítás.org. ennek a címe, és ott meg fogják találni, mert hatalmas nagy zöld ikonokat raktunk ki a tetejére, hogy a gyerekeknek ez feltűnő legyen. Elsősorban gyerekeknek és fiataloknak szánjuk, 10 éves kortól lehet rá jelentkezni, de ez nem zárja ki azt, hogy bárki más is jelentkezzen rá, tehát hogyha valaki nyugdíjasként úgy gondolja, hogy szeretne rajzolgatni, és ezzel valamilyen üzenetet átadni, vagy verset írni például, akkor nagyon szívesen várjuk ezeket a pályázatokat is. Kategóriánként 3 díjat fogunk kiadni, az Electrocord felajánlásából vásárlási utalványt, 50 000, 25 000 és 5 000 forintos vásárlási utalványokat lehet nyerni, és a beadási határidő az február 23, ami nincs olyan nagyon messze, de sajnos az előbb említett források elszámolása véget kénytelenek voltunk egy ilyen nagyon közeli határidőt kiírni, úgyhogy reméljük, hogy a fél év zárás, ami ugye jövő hét végén lesz, addigra lemegy az a hajrá, ami van az iskolákban, és utána talán egy kicsit szusszanásnyi ideje lesz a gyerekeknek, hogy ne kelljen megint dolgozatokat, meg témazárókat írni, és egy kicsit tudnak ezzel is foglalkozni. Fontos még elmondani azt, hogy a zsűri elnöke Straub Dezső Jászai Mari díjas színművész lesz. Természetesen a zsűriben lesznek képzőművészek, rajztanárok, hulladékhasznosításban jártas szakemberek is, de Straub Dezső felajánlotta, hogy a legjobb osztályközösség számára egy külön díjat ad, ami a Vidám Színpadra egy korosztálynak megfelelő előadásra meghívja őket, mert hogy nem csak egyénileg lehet pályázni, hanem baráti társaságok vagy egész osztályközösségek is beadhatnak egy-egy önálló pályamunkát.
Világíts rá, ugye ez a címe?
Világíts rá, ez a címe a pályázatnak.
A pályázatnak, amelyet önök kiírtak, a környezettudatos, emberközpontú, újrahasznosítható világítástechnika ügyében. Erről beszélgettünk itt az elmúlt 40 percben két vendégemmel, Nádas Józseffel, a Világítástechnikai Társaság alelnökével, egyébként az Óbudai Egyetem mérnöktanára is, illetve Svertecki Andrással, az Elektrokor Magyarország Nonprofit Kft. Pénzügyi vezetőjével. Nagyon sok érdekességet és hasznos dolgot mondtak nekünk, úgyhogy én majd még vissza fogok térni mindenképpen erre a témára. Köszönöm, hogy most eljöttek hozzá.
Köszönjük, viszont.